Testvére is figyelek a visszajelzésekre, kritikákra, amelyek ezekkel az ifjúsági Isten tiszteletekkel kapcsolatban megszólalnak. Igyekszem komolyan venni ezeket a kritikákat. Elérkezett hozzám például egy ilyen becsületes igaz kritika, hogy túl sok a tudomány ezekben a beszédekben, amiket itt most vasárnap reggelenként tartok előttetek. Így van, túl sok volt a tudomány, bocsássátok meg nékem, de azt tegyek vallomást arról, hogy hát szerelmes vagyok a Bibliába, és mondanám, mint az a nő, mint az a család, gyerek, unoka, barát, aki de annyira szerelmes volt, mint a Bibliába, hát hiába kicsúrok, kijön még belőlem a Biblia tudomány, mert én gondolkozva gyönyörködöm a Bibliában. Na, ha már vallom, akkor megvallom azt is, hogy igazából bizámiába élek, mert van egy másik szerelmem, és az meg a lélektan. Majd eljön ide, amikor a lélektani ismereteimet zúdítom rátok, az is sok lesz biztosan. De hát most már, ha elkezdtem a Bibliát, és pláne elkezdtem a négy evangéliumot, hát most hát engedjétek el, hogy jön Lukács, aztán jövő héten jön János. De hát ígérem, hogy kevesebb lesz a tudomány. Ma összesen három gondolatot fejtegetek a Lukács evangéliumáról. Azt remélem, hogy ennyit el lehet viselni ebből a tudományból. Az első figyelemre méltó tény az, hogy a teljes Szentírás összes írói közül Lukács az egyetlen, aki nem író. Anélkül, hogy itt antiszemita indulatot gerjedeznének bennünk, adjunk hálát Istennek, hogy legalább egy nem író szentíró is van. Lukács az egyetlen, aki nem zsidó létére olyat mint, hogy megjelent a Bibliába. És ez nem egyszerűen csak tény, hanem olyan tény, aminek következményei vannak, aminek az eredményei mutatkoznak ebben az evangéliumban. Az, hogy Lukács nem zsidó, hanem valószínűleg görög származású ember, ez átfűt az evangéliumán. A lényeget így mondom, testvéreim, Lukács kiszabadította a kereszténységet a zsidó ölelésből, anélkül, hogy megtagadta volna a kontinuitást a zsidósággal. Lukács univerzalista ember volt, nem partikuláris ember. A kereszténységet univerzális ígyé tette, és így kiszabadította a zsidó szűkösségből. Ez egy hallatlan nagy szolgálata Lukácsnak, aki figyelmesen olvasta az evangéliumát, az észreveti. Most csak néhány jelzést adok a Lukács internacionalizmusából. Ott van például a nemzetség táblázat. Máténál is van egy bizonyos, meg Lukácsnál van egy egészen más nemzetség táblázat. Jellegzetes módon Máté Ábrahámmal kezdi, és jut el Ábrahámtól Jézushoz. Mert nála Jézus zsidó is, Ábrahám népének, hivadékainak az ige elsősorban, és azon át, majd az emberiség igeért, de jellegzetesen a zsidó messiásnak, ezért a nemzetség táblázat is természetesen Ábrahámmal kezdődik, mint a zsidó történet is. Lukács viszont, amit mondottam, univerzalista, ő nem Ábrahámtól jön előre Jézushoz, hanem Jézustól megy visszafelé, de nem áll meg Ábrahámnál, hanem tovább-tovább megy odáig, hogy az pedig Istenét már tudjuk áldán. Jézustól visszafelé haladva eljut egészen Ádámi, és Ádámon át Isteni. Egyébként olyan aranyos ez a kedves kis zavar, meg kis feszültség, ami Lukácsban van, mert tudjuk, hogy ott kezdődik a nemzetség táblázat. 30 esztendős volt Jézus, amikor elkezdte működését, ez a Jézus köztudomás szerint József fia volt. Figyeljük meg ezt a finomságot, köztudomás szerint József fia volt, nem kiutatja. És amit látom, hogy itt vagyunk az apacsággal, a kiutatva, köztudomás szerint. És akkor innen megvisz egészen Ádám. De mondom, az egy internacionalizmusára jellemző, hogy nem Ábrahámig megvissza, hanem Ádámig, mert Jézus nem Ábrahám is, hanem Ádám is, egyetemes ember is. Aztán a másik jellegzetes, azért csak Lukácsnál vannak, amiket most mondok. Másik jellegzetes adat Lukács internacionalizmusára Jézus első názáreti prédikációja, amiért azonnal meg akarták követni Jézus. Prédikált ebben az első predikációban. Hát azt mondotta Jézus, ez volt a predikáció, a csaptanója, hogy tulajdonképpen sok éhes ember volt annak idején, üdülés, próféta idején zsidó országban, és nézzétek Isten, nem azokon körülbelül, hanem egy pogány asszonyon a Szareptában élő özvegy asszonyon könyörült. A zsidók éheztek, és egy fogány asszony kielégített az Isten. Aztán pedig később Elizeus próféta idejében nagyon sok bélpoklos volt Zsidországban, hiszen Isten nem gyógyította a zsidókat, de egy fogány embert, a szíriai Naamánt meggyógyította. De olyan bűnösek lettek, hogy kicsipelték Jézus a zsinagógába, és azon nyomba azon akarták követni. Első predikációjában kitágította, tehát Isten nem a zsidók istene, Isten az arabok istene, és a pogányok istene, és az egész emberiség istene. Aztán emlékezünk az irgalmas samaritánus történetére, ugyancsak ebben az evangéliumban van. A vallásos emberek, a templomos emberek, a választott emberek, a papok és egyéb egyházi főfoglalkozású alkalmazottak, akkor könyörtelenül elmennek a szenvedő mellett. És akkor van egy fogány, egy istentelen, egy senki, a samaritánus, a gyűlölt, másik népből való, és azt fölkarolja és segíti. Még egy adatot, szerintem kedves, egy kis odadöfés valósággal a vallásosoknak és a zsidóknak. 10 bélpoklos együtt ment egyszer Jézushoz, meggyógyította mind a 10-et, 9 hálátlanul elment, egy visszajött, és mondom, oda dőtt egyet Lukács, hogy az az egy pedig mi volt, nem volt zsidó, a 9 volt a zsidó, és az egy, aki visszajött, a samaritánus volt. Tehát ezeket az adatokat mind lehet összegyűjteni, ezek mutatják, hogy Lukács kijut a zsidó szűkösségből, és egy univerzalizmus, egy univerzalizmus hirdetett meg az evangéliumában. Ez tehát az egyik sajátossága Lukácsnak, hogy kihozta a kereszténységet egy bizonyos vallásnak a szűkösségéből, és egyetemes emberiségéből kerített. Ennél is fontosabb ez a második vonás, amit most elmondok. Lukács volt az, aki fölfedezte az időt, és a kereszténységet helyre rakta az idő kategóriáiban. Tudnék, Lukács előtt, ha valamennyire ismeritek az első keresztény kötetét, egy ilyen vég fanatizmus volt, hogy itt van a vég, eljött Jézus, visszament, de hamarosan visszajön, és akkor vége a világnak. egy ilyen befejezés, egy ilyen apokaliptikus hangulat, vagy eszkatológus hangulat töltötte az embereket, nem érdemes már nagyon dolgozni, meg házasságot kötni, meg semmit, mert hónap-hónap után már jön Jézus. Jézus a történelem vége. És akkor teltek, múltak az évtizedek, és nem jött Jézus. Megszántolgott a keresztényről, hogy mi van? Ebben a helyzetben volt óriási szerepe Lukácsnak, aki fölfedezte az időt, és mondom, helyre rakta a kereszténységet, és azt mondotta, hogy Jézusban nem az idő vége jött el, hanem az időnek a közepe. A német teológiai irodalomban ennek óriási tágossága van ennek a témának, Jézus az Ende der Zeit, oda Jézus az Mitte der Zeit, die Mitte, Jézus a közé. Ezt a gondolatot Lukács hozta, hogy még Jézusban nem az idő vége jött el, hanem az időknek a közepe jött el. És ez olyan teoretikusnak látszik, olyan abstraktnak látszik, de hadd látom azonnal apró pénzre egy. Úgyhogy ma is igazából ez a két teológiai gondolat megvan párhuzamosan egymás mellett. Kegyesen. Az első, Jézusban eljött az ég. Ez azt jelenti, hogy egy-egy ilyen megtér, buzgó, kedves keresztény ember életében ilyesmit jelent, hogy én eddig éltem a bűneimben, aztán jött Jézus, és Jézusban jött a vég. Eddig éltem abban, hogy szerelem, meg tudomány, meg művészet, meg sport. Ez volt az én eddigi hiába életem, jött Jézus, benne eljött a vég, most már nincs szerelem, nincs tudomány, nincs művészet, nincs sport, hanem van a Biblia, a Biblia, a Biblia, Jézus a vég. Nem láthatok meg ilyen keresztény? Ezek képviselik azt a Lukács előtti, meg itt a körülötti kereszténységet, amelyik ebben a gondolatban él, hogy Jézusban eljött az Ende der Zeit, az időnek a végét, és onnan kezdve vártak a végidőket élni. Ezzel szemben a Lukács koncepció az, hogy azelőtt éltem szerelemben, politikában, tudományban, sportban, aztán jött Jézus, és Jézus lett a mitte, a közepe az életednek, és az idő folytatódik, és mostantól kezdve Jézusban, Jézus szellemében, Jézus áldásában, erejében, bűnbocsánatában élem azt, hogy szerelem, meg tudomány, meg sport, meg művészet. Íme két koncepció a kereszténységből, nem olyan elméletiek ezek a teológiai képerek, ezekben lüktet a valóság. Hát én a Lukács pártján vagyok, akit nem annyira már ismertek, Jézus a közepe az időnek. Jézus a közepe a keresztény ember életének. Előtte is volt egy időszak Jézus és aztán utána. A szakmabelek úgy mondják ezt, hogy Lukács fedezte fel az üsttörténelmet, ezt a három szakaszos üsttörténelmet, hogy Jézus előtti történelem, Jézus, mint egy új periódus, egy új szakasz, a mitte, a közé, a Jézus utáni idő. Na ez a második gondolat, tehát ez is Lukácsnak köszönheti. Az apokaliptikus, az eszkatológikus, a rajongó keresztény szemléletből azt a józan történelmi szemléletet, hogy van idő, és Isten az idő rendjében végzi munkáját, ezért van az, hogy az evangélium után Lukács megírta az apostolok cselekedetéről szóló könyvet, mert szintén ő írt, köztudomásban. Tehát ez ebben is a történelemnek a gondolata szólal meg, a Jézus története következik az előző, ami már megvan írva az Ószövetségben, meg egyéb könyvekben. Jézusnak egy külön könyvet szentel Lukács, de az utána következőnek is, és nem is zárja le. A Lukács a cselekedetek 28 nincs lezárva, elkezdődött az új korszak, amikor Jézus hatásokban él a világ. Ez tehát a második igazság, amit érdemes megjegyezni, Lukácsát, az üdvtörténelemnek a kibontakoztatója. Ő volt az, aki a rajongó kereszténységet betette az idő kategóriájába, helyére rakta a kereszténységet, és ez esedéket nagyon sok buzgó, hívő, kristen, megtért keresztény ember számára is, hogy ha azelőtt rossz volt, rosszul csináltam azt, hogy szerelem, tudomány, fog, stb., akkor Krisztusban nem abba kell hagyni, hanem jól kell csinálni, ugyanaz szerelem és sport és tudomány és fiatalság és politika és élet és minden. Ha Krisztus a közé, akkor igenis folytatódik a dolog, és lehet jól folytatni Krisztus szellemében. Ez a Lukács evangéliumának a másik nagy öröksége. És a harmadik gondolat ebből a történetből, amit felolvastam, ami valóban meggyőződésem szerint is a történetek története, és most itt egy abszurd problémát állítok föl, ha egyszer dönteni kellene, hogy ez a történet, a tékozló fiúnak a története, vagy Pálnak a gazdagon kibontakoztatott dogmatikája, mondom, abszolút a probléma, de ha dönteni kellene, hogy a tékozló fiú, vagy Pál egész teológiája, akkor én habozás nélkül a tékozló fiú mellett döntenék. Nem kell dönteni, hála Istennek, ezek egymás gazdagító, egymás kiegészítő isteni kijelentések. Csak a jelentőségét szeretném érzékeltetni ennek a történetnek azzal, hogy ha mondom, mégis valami módon dönteni kellene, akkor én a tékozló fiú mellett döntenék, és nem Pálnak a teológiája vagy fogalmazása mellett. Szóval még az igazság az, hogy mind a kettő, Lukács is, meg Pál is, az evangéliumot hirdeti. De Lukács egy üdv univerzalizmusnak a tágasságában, Pál pedig egy zsidó úr mondja el az evangéliumot. Nem vitás, hogy ő evangéliumot mond, de Lukács is. És azt se vitás, hogy más-más a szövegezés. Mert hát mi az, hogy evangélium? Tulajdonképpen két mondatba bele lehet sűríteni, és ugyanezt a két mondatot mondja el Pál apostol is, meg Lukács is, de figyelj meg, hogy mennyire más-más módon. Az evangélium igazából ez a két mondat, az egyik az, hogy mi emberek elrontjuk az életünket. Ez törvényszerű, úgy tűnik. Van valami áldámi örökség, valami a levegőben, most megnyíthatjuk, ezek már olyan páli szavak, hogy eredendő bűn, meg ez az. A tapasztalati valósága a pszichiátereknek, szociológusoknak, egyetem pedagógusoknak, mindenkinek egyetemes élménye, tapasztalata, az, hogy az ember olyan furcsa lény, hogy alig, hogy kezd nőni, elrontja az életét. Különböző utakon borul, elrontja. Elromlik az életünk. A másik mondat az, hogy ezt az elromlott életet csak úgy lehet valami módon helyre rakni, meggyógyítani, ha visszakerülünk Isten szeretetébe. Istennek a hatékony, gyógyító szeretetében. Ennyi az evangélium. Elrontjuk az életünket, nincs másik igazi gyógyulás, mint úgy, hogy visszatalálunk Isten szeretetébe. Amely szeretet van, amely szeretet üdvözít, és egyedül ez az Isten szeretet üdvözít. Most gondoljátok el, hogy ezt a két mondatot, gondolatot, ami az evangélium lényege, ezt Pál milyen bonyolultan mondja el, elmondja azt, hogy volt Mózes, aztán Mózes törvényt adott, az emberek erőltöttek, a hiába erőltöttek, a törvény nem segítetni, mindig azt hiszik, hogy segíteni nem segít, a törvénytől meg kell szabadulni, és stb. zsidóul, a zsidó háttérből, a zsidó kontextusban mondja el Pál, de ugyanezt mondja el ő, hogy elromlik az életünk, és csak az Isten szeretetében gyógyul meg. És itt van a tékozló fiú története. Hát ez nem ugyanezt mondja el? Ugyanezt mondja el, hogy elromlik az életünket, és nincs más gyógyulás, mint visszatalálni ahhoz az isteni szeretethez, amelyikből kiszakadtunk. Pál a filozófiának, teológiának a precíz kategóriáiba mondja el Jézus költő, azt kell mondani, művész. És valljuk meg, hogy erre mélyebb rezonanciát ébrednek a lelkünkben a tékozlók történetére, mint Pál apostolnak az itt ott nehézkes fogalmi fejtegetéseire. De mondom ismételten, ugyanarról van szó, és ez a tékozló fiú története számomra azért csodálatos, mert minden szava csak úgy süt, csak úgy ízik belőle a kijelentés. Valami angol irodalmár azt mondotta, hogy egy templomot kellene építeni Londonban mondjuk, csak akkor nem kéne más csinálni, csak reggeltől estig olvasni ezt. Tehát még egyszer olvasni, tehát még egyszer olvasni, nem predikálni, nem liturgiázni, hanem a tékozló fiút olvasni, olvasni, olvasni. Hát lehet, hogy túlzás, de azért milyen igazság van benne. Ebben a költői csodálatos történetben minden benne van. Benne az, hogy kicsoda az Isten, az Isten úgy a szeretetnek az Istene, hogy ezt a szeretetet a szabadság módján gyakorolja. El akarsz menni, fiam? Nemhogy szikkozódva engedlek el, áldással engedlek el. Nesze itt az örökség, még hirdeted azt is. Ilyen az Isten. Elengedi az ember. Itt van egy üdös kulcs a világ történet sok érthetetlen misztériumára. Hogy lehet ilyen az Isten? Ha van Isten egyáltalán miért tűri, meddig tűri? Hát ilyen az Isten, igen. Ha el akar menni az ember, vagy az emberiség, és századokra menően el akar menni, és lehet Istenre, lehet még áldásokat kapozzák. Voltaire-nek zseniális évszak, Nietzsche, Hemingé, Lángelvéré, teszi Isten, ha Isten tagadni akarja az Isten. Tehát áldással, örökséggel bocsátja Isten bele az ateizmusba az emberiséget. Ilyen az Isten. És hát ilyen az ember. Amilyen a tékozló fiú, vagy amilyen a bátyja. És most itt akarnék csak egy gondolatot egy kicsit még kiélezni és részletezni, de mondom, minden szaváról különböző lehetne prédikálni, hosszú prédikátori múltamban van egy ilyen tömbes fogadalom, hogy minden esztendőben legalább egy prédikáció mondok a tékozló fiúról, és hogyha eddig 40 esztendőn átprédikáltam, már 40-szer legalább prédikált, ez így már. És még mindig van rengeteg prédikálni való. Hát ez is valami új azért, amit most mondok, az eddigiekhez, önmagam eddigieihez képest. Valami új az, hogy tulajdonképpen mi itt az ember része a dolognak. Nem mondom, a tékozló fiúban szó van, hogy milyen az Isten, már kicsit mutattam, és hogy milyen az ember, most elnézve mondom el Jézusnak a gondolatát. Jézus itt szembeállít két ember, a tékozló fiú és a bátyját. Hogy lehet jellemezni ezt a két ember, kicsit modern jellemzem, de hiteles, igaz ebben a modern fogalmazásban is. Az egyik ember a teljesítmény orientált ember. Ez a tékozó fiú bátyja. Teljesítmény orientált. ezekben éppen vallásos teljesítményekre orientált, tehát ugyanúgy orientálhatna másra is. Egy típus, egy ember típus, aki mindent megcsinál, amit csak csinálni kell, vagy csinálni lehet. Engedelmet, szorgalmat, dolgozik. Teljesítmény orientált ember, és vele szembe állít egy másikat, és ezt így mondom, hogy élet orientált ember. Akinél azt mondod, hogy én élni akarok. Másiknál, hogy én dolgozni, keresni, sikert elérni, jó ember lenni, üdvözülni akarok. Szóval teljesítményre orientált emberrel szembe állítja az életre orientált ember. És nem kétséges, hogy Jézusnak a szimpátiája az életorientált emberre irányul. Tehát hogy minden vallásos mende, mondta, beszél, dogma ellenére higgyétek el, hogy ez Jézus. Az életorientált embernek a barátja. Hát igen, az életre orientáltság ilyesmit jelent, azok esetekben gyakorta, mint itt a, mely utat a tégozó fiú megjárta, és hát ez már-már súrolja a bűnpártolás határát, amit itt Jézus csinál, elviselhetetlen hívő emberek számára, nem utolsó sorban a tékozló fiú történeten miatt kellett Jézusnak a keresztre meghalnia. Emiatt a lelkület miatt, mert ebben a történetben egy egész lelkület van. A lelket az Isten, ne felejtsük el, ami alapvető hitünk szerint, ami Jézusban megjelent, az Isten volt. Isten öltöztette. Hát ha valahol Isten testet öltött, hát ebben a történetben Jézusban. És Jézusnak ebben az élet orientált szimpátiájában. Az életre orientált. János egy helyen így mondja, hogy én azért jöttem, hogy életi legyen és bővölködjenek. Jézus a bővölködő életre orientált embernek a barátja. De mondom, ez olyan, hogy már-már bűnpártolás, mert azt lehet mondani, hogy ó, hát akkor tehát Jézus tudomásul vette, hogy nagy örökségesek úgy a paráznák, hogy elherzált, hát Jézus ilyen, az Isten ilyen. Hát testvére egy ilyen. Csak értsük meg a dolgok lényegét. Jézus ne azt helyeselte, hogy ez a fiú a paráznákhoz ment, hanem azt helyeselte, hogy a paráznáknál nem állt meg. Oda ment és tovább ment. Jézus ezt az életorientáltságot igenelni, hogy keresi az ember, hol van az élet, a tudományban, gyerünk, vessük bele magunkat a tudományba, a szerelembe, hát vessük bele magunkat a szerelembe. De ha kiderül, hogy hát azért nem az egész élet, akkor menjünk tovább. Ezt a továbbat, ezt helyeseli Jézus ebben a történetben, és igen, ahhoz, hogy az életnek a teljességére eljussunk, ahhoz igenis kell ilyen varga betűket csinálni. Kell bele szerelmesedni a szerelembe, bele tudálkoskodni a tudományba, meg bele politizálni a politikába. De mindenképp meg kell csinálni ahhoz, hogy lássuk, hogy nem az az élet. Tehát az, hogy életorientált, az azt jelenti, hogy kinyílik az ajtó, hogy mindent lehet, csak ne ragadjunk le idő előtt valami álmegoldásnál. Ez Jézusnak a kérése. És ez ennek a történetnek a gazdag üzenete. Ez a fiú mindent megpróbált. És amikor már mindent megpróbált, akkor jutott eszébe, hogy hát azért még egy lehetőség van. Visszamenni. Oda, ahonnan eljöttem, de most már itt más lélekkel visszamenni. És hát az a csodálatos fogadtatás, ami ő fogadta ott a hazatérésnél, felülmúlta minden elképzelését. Hát ez a kereszténység testvére, miután minden kipróbálunk, miután az életnek minden részét, ugyan az öreg Salamon annak idején megpróbálta, olvassuk el a Prédikátor könyvét. Hát ő király szinte, nagy lehetőség, de mindegy. Hogy az öreg Salamon minden kipróbált, és ez volt, hogy minden hiába valóság, egy rettentő fontos fölismerés, hogy minden hiába valóság az igazihoz képest. Relatív értéke, persze, hogy van pénznek, szerelemnek, posztpolitika, mindennek van relatív értéke, de egy magasabb nézőpontból minden hiába valóság, mindent ahhoz. És Jézus helyeteli a szavak, elég, hogy ez is, az is, ahhoz is, belevetem magam, kínálom egészen, míg nem rájövök, hogy ezen túl kell menni, ennél odébb van valahol a valóság. Jézusnak ez az evangélium, hogy mindenen keresztül menve elérkezzünk a végső valósághoz, és ez a végső valóság az, hogy Isten szeretetében megnyitjuk végre az életünk célhoz érkezik végességre, és Isten szeretetében megtalálja az értelmet. De mondom megint a Lukáci értelemben az Isten szeretete Jézus Krisztusban lett teljesség, és amikor az Isten szeretetéhez Jézus Krisztusban elérkezett, akkor az életem középpontjához érkeztem, és folytatom az életem. Ez Lukács evangéliumának a drága öröksége, hallatlanul megszegényednék a Biblia, ha nem lenne benne Lukács evangélium, csak ezeket mondjam, ha nem lenne Lukács, nem lenne Pékos Zsófiú, nem lenne irgalmas samaritánus története, nem lenne a gazdag és Lázár története, és még számlálhatatlan sok olyan, így mondják a szakirodalomban, Sonderbuch, mert Lukács használta a Márkot, egyebeket, de volt egy sajátos Lukácsi Sonderbuch, egy Lukácsi sajátos szív, és ha ez nem lenne, rettenetesen megszegényednék a Biblia. Hát örüljünk, hogy van, és örüljünk annak, hogy egy ilyen világ távolságú evangélium van az evangéliumok között, és örüljünk annak, hogy ez szerintem hitelesen tolvákolta azt a Jézus, aki a teljesítménycentrikus, esetleg vallásosan teljesítménycentrikus emberrel szembe állította az életre koncentrált ember, helyeselte ennek a botladozását, ha nem ragad le valamelyik botlásánál, hanem föl kell, és tovább megy, és tovább megy, biztosan haza fog érkezni. Ez Jézusnak az optimizmusa, az evangéliumnak az üzenete, hogy aki becsületesen él, bűneiben, bukásaiban, becsületesen keresi az életet, az előbb-utóbb biztosan haza érkezik.